ami a tanítónőt illeti. Janvié követte a Majestic bejáratától. Tudja, mit mond róla Janvié? Azt állítja, hogy a hazájában biztosan nem tanítónő, hanem gengszter. Halló! Elmondom röviden, mi történt. Nem sokkal azután, hogy önnel beszélt, elhagyta a hotelt. Ahelyett, hogy beült volna a taxiba, amit a kocsi irányító hívott oda, beugrott egy üres taxiba, és Janvié alig tudta szemmel tartani. A nagykörúton lerohant a metróba. Azután a trükk az átjáróházzal. Janvié nem vesztette szem elől, és így elérkezett a Lyoni pályaudvarra. Attól félt, hogy a leány vonatra száll, mert nem volt nála elég pénz. A négyes vágányon indulásra készen állt a Római Express. Még mintegy 10 perc volt hátra. Ellen de Romain benézett minden vadonba. Amikor mérgesen visszafordult, egy magas, elegáns alak érkezett egy utitáskával. Oswald J. Clark szólt Maigré, aki, miközben Lukászt hallgatta, szórakozottan a feleségét nézte, hát persze, figyelmeztetni akarta. Janvié szerint inkább viselkedtek úgy, mint két jó barát, és nem mint főnök és alkalmazottja. Látta Clarkot. Magas, sovány fickó, nagyon karcsú, az arca olyan egészséges és nyílt, mint egy baseball játékosé. Felalá jártak a peronon, és vitatkoztak, mintha Clark habozott volna, hogy mindennek ellenére ne utazzék el. Amikor a vonat elindult, még nem határozott véglegesen. Mert olyan mozdulatot tett, mintha fel akart volna ugrani a lépcsőre. Végül kimentek a pályaudvarról. Oda hívtak egy taxit. Néhány perccel később befutottak az amerikai nagykövetségre, a Gabriel sugárútra. Azután a Friedland sugárútra mentek, egy amerikai tanácsadó ügyvédhez, egy szolicitorhoz, ahogy ők mondják. A szolicitor telefonált a vizsgálóbírónak, és 3/4 órával később mindhárman megérkeztek az igazságügyi palotába, és azonnal bevezették őket a bíró szobájába. Hogy ott mi történt, nem tudom, de a bíró arra kéri önt, hívja fel, mihelyt megérkezik. Úgy látszik, nagyon sürgős. Hogy befejezzem Janvié jelentését, a 3 szóban forgó személy, miután elhagyta az igazságügyi palotát, az orvostani intézetbe vitette magát, hogy hivatalosan agnoszkálják a halottat. Végül visszatértek a Majesticbe, és Clark 2 whiskyt ivott a bárban a szolicitor társaságában, mialatt a kisasszony felment a szobájába. Ez minden, főnök. A bírónak, úgy látszik, sürgős, hogy beszéljen önnel. Hány óra van? 8 óráig a lakásán tartózkodik, Turbigó 2562, azután a barátainál vacsorázik, megadta a telefonszámot. Várjon! Galvani 4753. Nincs már szüksége rám, főnök. Jó éjszakát! Torrance van szolgálatban ma éjszaka. Behozhatom a levest, kérdezte Maigretné sóhajtva, és lerázta ruhájáról a cérnaszálakat. Készít velő a smokingomat. Mint hogy 8 óra elmúlt, a Galvani 4753-at hívta. Egy fiatal ügyész helyettes száma volt. A szobalány vette fel a kagylót, és Maigré villák csörgését és vidám hangok lármáját hallotta. Hívom a bírót. Ki keresi? Maigré felügyelő. A hálószoba nyitott ajtaján át Maigré a tükrös szekrényt látta és a feleségét, amint előveszi a smokingot. Ön az, felügyelő úr. H.M. H.M., ön, ugyebár, nem beszél angolul. Halló, ne bontson, gondoltam, azt akartam önnek mondani. H.M., erről az ügyről van szó, persze, azt hiszem, jobb volna, ha nem foglalkozna vele. Vagyis nem közvetlenül legalábbis nem M. Clarkkal és a személyzetével. Bizonytalan mosoly lebegett Maigré ajkán. Mr. Clark ma délután eljött hozzám a tanítónővel. Elég fontos személyiség, kitűnő kapcsolatai vannak. Mielőtt felkeresett volna, telefonáltak az amerikai követségről, és a legjobb információkat adták róla. Érti, ugye? Ilyen körülmények között kerülni kell a baklövéseket. Mr. Clark a szolicitorjával jött, és ragaszkodott hozzá, hogy jegyzőkönyvbe vegyem a nyilatkozatát. Halló! Még ott van a telefonnál, felügyelő úr. Hát persze, bíró úr. Hallgatom. A háttérben a villák csörgése. A beszélgetés megszűnt. Az ügyész helyettes vendégei bizonyára figyelemmel hallgatták a bíró monológiát. Néhány szóban tájékoztatom. A titkárom holnap reggel közölheti önnel a nyilatkozat szövegét. Mr. Clarknak valóban Rómába kellett utaznia, azután más fővárosokba, ahová üzleti ügyei hívják. Egy idő óta Miss Ellen Deromen vőlegénye. Bocsánat, bíró úr, vőlegényt mondott. Azt hittem, Mr. Clark nős volt. Persze, persze, ennek ellenére rövidesen válni készült. A felesége még nem tudott róla. Tehát mondhatjuk, hogy vőlegény. Felhasználta azt a római utat, hogy előbb Párizsban töltsön egy éjszakát Miss Deromannal. Úgy van, de nincs igaza, felügyelő úr, hogy ilyen ironikus hangot használ. Clark igen jó benyomást tett rám. Az ő hazájának erkölcsei nem egészen olyanok, mint a mieink, és a házasság ott. Röviden, spontán megmondta nekem, mivel töltötte az éjszakát. Távollétében minden esetre továbbítottam az információt Ducuing felügyelőnek, ellenőrzés céljából, de meg vagyok róla győződve, hogy Clark nem hazudott nekem. Ilyen körülmények között nem volna szerencsés, ha... Ami valójában azt jelentette. Társaságbeli emberrel állunk szemben, akit az Egyesült Államok nagykövetsége oltalmaz. Ilyen körülmények között ne avatkozzék a dologba, mert esetleg nem tanúsít elég tapintatot, és megsérti Mr. Clarkot. Foglalkozzék az alaksori emberekkel, a szolgákkal és a többivel. Ami azonban a gyárost illeti, én magam tárgyalok majd vele. Megértettem, bíró úr. Tiszteletem, bíró úr. És a felesége felé fordulva. Tálalhat, ma igretné asszonyság. Néhány perc múlva éjfél. Az igazságügyi palota hatalmas folyosója üres volt és homályos, mintha valami poros köd áradt volna el rajta. És Maigré ritkán hordott lakcipője úgy csikorgott, mint valami első áldozóé. Szobájában először megpiszkálta a tüzet, és megmelegítette a kezét, azután, pipával a szájában, kinyitotta a nyomozók szobájának ajtaját. Ott találta Ducuing, amint éppen valami történetet mesélt Torrance-nak, mulatságos lehetett, mert a két férfinak nagyon jó kedve volt. Mi van, öreg fiúk? És Maigré leült a tinta áztatta asztal egyik sarkára, és a földre rázta pipája hamuját. Itt az ember elhagyhatta magát, és hátratolhatta kalapját a tarkójára. A két nyomozó sört hozatott a Dauphin sörözőből, és a felügyelő megelégedéssel állapította meg, hogy nem feledkeztek meg róla. Tudja, főnök, ez a Clark nagyon furcsa egy alak. Elmentem megnézni a Majestic bárjába, hogy saját szememmel lássam, hogy eszembe véssem a személy leírását. Ahogy így elnéztem, az volt az érzésem, üzleti ügyekben épp úgy, mint a magánéletben, elég nehéz ember lehet. Most pedig, hogy tudom, mit csinált az elmúlt éjszaka, biztosíthatom róla, valóságos kölyök. Torrance nem tudott ellenállni annak, hogy rápillancson a felügyelő ragyogó fehér, két gyöngyel díszített mellényére, elég ritkán látták ilyen öltözékben. Hallgassa csak meg! Először a kisasszonnyal együtt egy 12 frankos kis vendéglőben vacsoráztak a Lepic utcában. El tudja képzelni. A tulajdonos felfigyelt rájuk, mert nemigen rendelnek nála valódi pezsgőt. Azután azt kérdezték, hol vannak falovak. Nem tudták jól megértetni magukat. Végül a mutatványos bódékhoz küldték őket. Itt is megtaláltam a nyomukat. Nem tudom, felszálltak-e a falovakra, de nagyon valószínű. Célba lőttek, ezt biztosan tudom, mert Clark több mint 100 frankot hagyott ott, ami eléggé meglepte a jó asszonyt. El tudja képzelni, hogyan viselkedtek. Kart-karba öltve, a tömegben, mint két ifjú szerelmes. De jól fogódzék meg, most jön a java. Ismeri az acélkarú Eugene barakját. A mutatvány végén Eugene kihívta a tömeget. Valami óriás van most nála, egy birkózó. Na hát, a mi Clarkunk kiállt vele. Levetkőzött egy koszos függöny mögött, és jól odasózott annak a kolosszusnak. A kisasszony bizonyára tapsolt a tömegben, az első sorban. Az emberek, úgy látszik, felkiabáltak neki. Rajta, te angol, harap le az orrát. Minek utána szerelmeseink elmentek táncolni a Moulin de la Galette-be. 3 óra tájtak.